Mennyédes atyám, hálát adok neked ezért az alkalomért. Köszönöm, hogy újra együtt lehetünk, és tanulhatunk te tőled. Köszönöm, Uram, hogy ennyi testvért egybe gyűjtöttél most, és segíts, Uram, hogy a te ígéd hangozzon el itt az én számból is. Segíts, Uram, hogy fölismerjem, hogy mi az, amit akarsz mondani, és azt mondjam az én testvéreimnek. És segíts, Uram, hogy a testvéreim be tudják fogadni a te ígédet. Kérlek, Uram, hogy a te jelenléteddel ajándékozz meg bennünket, Uram, hogy érezzünk és láthassunk téged. És jelens ki magadat, kérlek. Adj kérlek bizonságtevő testvéreket is, akik élő példával is bátoríthatnak bennünket. Áld meg kérlek az éneklésünket, és áld meg kérlek ezt az egész alkalmat, Uram, hogy ezáltal is a te neved dicsülhessen meg. Ámen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Isten tiszteltünk alapigéjeként keressük ki a Pál apostolnak a Galatákhoz írt levél, 6. rész, 6. versétől a 10. verséig tartó igeszakaszt. Akit pedig az ígére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. Ne tévejegyetek, Isten nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Kedves testvérek, egy elég tartalmas ige áll most előttünk, és bizonyos szempontból nem is egyszerű ez ige. Most előre bocsánat, annyit szeretnék kérni a testvérektől, hogy akiben van bizonyságtétel, vagy fakad bizonyságtétel, az bátran mondja el az alkalom végén, az ige szolgálat végén. Hát főleg azokat a testvéreket buzdítom, akik nem olyan gyakran szoktak kiállni. Hát vegyünk bátorságot, és ezáltal is épüljünk egymás hite által. Ebben az igében az egészet szeretném úgy átfogni, de egy dolgot szeretnék kiemelni, ez pedig a középső rész, ami gyakorlatilag egy törvényről szól. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Hát ezt mondja az ige, és ez így is van. Hát vannak törvények, amiket ha tetszik, ha nem, meg kell tapasztalnunk. Hogyha itt fognék valamit, elengedném, leesik, az a gravitációnak a törvénye. A törvényekre jellemző, hogy bizonyos körülmények között igazak, bizonyos körülmények között nem igazak. Hogyha az űrhajón engednék el valamit, akkor az nem esne el. Nem elkezdene mellettem lebegni. Vannak törvények, amik most igazak ránk, de vannak, amikor már nem lesznek igazak. Meg vannak, amikor bizonyos körülmények között nem igazak. Hát nézzük meg, hogy is van az igében, hogy mikor igazak ezek a ige, és mikor lehet az, amikor már nem érvényes. Hát mit lehet vetni? Itt kettő dolgot mond az ige, lehet vetni a testnek, és lehet vetni a léleknek. Béla bácsitól megkérdeztem, amikor még délelőtt, hogy is van ez a vetés, amikor a búzát elvetjük, hogy tudjuk-e, hogy mi fog abból, és mikor lesz abból búza. Hát pontosan nem lehet tudni, hogy mikor lesz. De egy biztos, hogy gyerekeket kérdezem, hogy hívják a picit? Őt. Márk. Márk, figyelj csak! Mint Béla bácsi is kérdezte a kicsit, én is megkérdezem a kicsiket. Hogyha egy búzamagot elvetünk, abból mi lesz? Növény lesz. És milyen növény? Búza? Nem rózsa? Nem rózsa lesz, igaz? Tehát búzamagot elvetünk a földbe, abból biztos, hogy búza lesz. Hogyha árpát vetünk el, árpa lesz. És hogyha gazmagot vetünk el, akkor abból mi lesz? Gaz lesz belőle. Hát ez ötös. Mehetsz középiskolába. Hát testvérek, így van ez a mi életünkben is, hogy amit vetünk, azt fogjuk aratni is. Hogyha mi vetünk a mi testünknek, akkor abból a testnek a vetéséből fogunk aratni előbb vagy utóbb. Hát mit lehet vetni? Kétféle helyen vethetünk. Most maradjunk egyenlőre a testnél. Egyik vetés a gondolati síkon van, a másik vetés a tetteknek a síkján van. Hogyha mi a gondolati síkon, amikor igazából nem látszik semmi, de történések történnek belül, a mi szívünkben, a mi gondolatainkban. Egy külső szemlélő elől ezt sokszor el lehet leplezni, el lehet takargatni, de már ott van, el van vetve az a mag. Hát lehet haragot vetni. Aki szelet vet, az vihart arat, mondja a közmondás. Hogyha haragot táplálunk a mi szívünkbe, akkor az előbb-utóbb fölnövekszik, és akár bennünket is megölhet. Vagy akár a híradóban nap mint nap halljuk, hogy akár másokat megölhet, amikor már eljön az aratásnak az ideje. Lehet vetni sérelmeket. Amikor ott van, és tápláljuk azokat, hogy megsértett, és ott van mi szívünkben, és hagyjuk, hogy ott legyen a sértődékenység, és nem tudunk ezen túllépni. Hát előbb-utóbb ennek is meg lesz a gyümölcse. A fiataloknál nagyon gyakori az álmodozás. Hát fiatal lányok a palipán, fehér palipán jön az királyfi, megkír az én kezemet, a fiúknál másabb, időskorban másabb. Van egy ilyen, igen, és ez is egy szólás, hogy az álmodozás az élet megrontója. Hát lehet álmodozni. Úgy végigélni egy életet, hogy a valóságtól elrugaszkodunk. Nagyon érdekes, hogy erre próbál bennünket a világ is ráállítani erre az útra. Hogy ne a valóságban éljünk. Amikor nézzük ezeket a sorozatokat, nézzük ezeket a tévéket, nagyon sokszor elgondolkoztam, hogy igazából nincs is benne semmi rossz. De van benne, mert nem a valóság. Nem a valóság, és a valóságtól pedig elveszi az időnket. Hogyha olyan dolgot törtünk, ami igazából nem rossz, de nem azt tesszük, amit tenni kell, az is rossz. Mert nem azt tesszük, ami jó. Álmodozunk mindenféle dolgokon, és akkor utána meg csodálkozunk, hogy nem jön a jó. Önsajnálat. Jaj, de szegény vagyok. Jaj, de nyomorult vagyok. Hát, ez is igaz, testvérek, hogy ott van a mi szívünkben. Megrontja a mi életünket. Hát az apostoloknak lett volna okuk az önsajnálatra, amikor ott voltak a börtönben, megverték őket, gyalázták őket. Hát nem ezt olvassuk, hanem dicsőítették az Istent az ő szívükben. Hát itt lehetne még sorolni tisztátalan gondolatok, parázna gondolatok, bűnös gondolatok, pénznek a gondolata, pénzszerzésnek a gondolata. Mind-mind gondolati síkon, és ezek, amikor mi ezeket meghagyjuk magunkba, ezeket a dolgokat, ezek előbb-utóbb tettekre válnak. Tehát nem lehet megtartani magunkba a gondolati síkon ezeket a dolgokat, mert tett lesz belőle, cselekedet lesz belőle. Aztán van egy másik vonala, ami nem gondolatból indul ki, hanem közvetlen a tettből indul ki, közvetlen a cselekedetből indul ki. Az van írva az igében, hogy jó erkölcsöt megrontanak a gonosz társaságok. Hogyha valaki nem akar semmi rosszat csinálni, nem is gondol semmi rosszra, de elmegy olyan helyre, ahol ilyen emberek vannak, és hogyha rendszeresen fölveszi velük a kapcsolatot, akkor ott el van vágva az embernek az élete. Aztán van, amikor azt mondjuk, hogy nem csinálunk semmit, csak fekszünk az ágyban. Eltöltjük a mi időnket lustasággal, henyéléssel. Vagy van az igében, hogy eredj a hangyához terest, és nézd meg, hogy mit csinál. Nyáron gyűjti az ő eledelét, és pontosan nem tudom, de télen is marad neki. Eredj a hangyához terest. Vagy van, amikor csak föl kéne kelni, és tenni kéne a mi dolgunkat. Aztán belemegyünk vitatkozásokba. A megvitatás nagyon jó dolog, nagyon fontos. De a felesleges vitatkozást kerüld. Belemegyünk olyan dolgokba, hogy kibeszéljük a másikat. Elmondunk a másikról mindenféle dolgokat. Vagy akár a szemébe mondjuk a másiknak, nem azzal az indulattal, ahogy kellene. Én őszinte voltam, sokszor mondjuk, hogy igen, őszinte voltál, de nem voltál bölcs, és nem volt benned szeretet. Hogy hát ezek a testek a dolgai. És egy érdekes dolog, testvérek, hogy amikor aratjuk a búzát, vagy bármelyik növényt, kiszedjük mondjuk a földből, és nézzük a gyökerét, a magot, amiből kikelt, már nem lehet megtalálni. Tehát amikor fölnőnek ezek a dolgok az életünkben, fölnőnek a test cselekedetei, nem tudjuk, hogy honnan indult. Nem tudjuk, hogy mi volt az első, amiből elindult az egész. Csak azt látjuk, hogy már romholva az életünk, már káosz minden, hogy miből indult ez ki. Senki nem tudja. Aztán az van az igében, hogy már mondtam, hogy lesz aratás. Mikor lesz az az aratás? Hát itt ez az ige szó szerint azt arra enged következtetni, hogy az aratás az életünk után lesz. Mert van a veszedelem, és van az örök élet. Amikor meghalunk, akkor fogunk alatni, vagy a pokol lesz a mi gyümölcsünk, vagy az örök élet lesz a mi gyümölcsünk. De már ebben a földi életben van aratás. És már ebben a földi életben learathatjuk a mi cselekedeteinket, learathatjuk a mi gondolatainkat, és érdekes, hogy ki fog aratni. Hát elsősorban mi aratunk, de nem csak mi arathatunk, hanem ki arathat még. Arathatnak a mi gyerekeink, arathatnak a mi szeretteink, kollégáink, meg az egész társadalom. Hát volt egy érdekes történet, most olvastam. Hát ezt nem ismerik bizonyára a testvérek, vagy valószínűleg sokan nem ismerik. Mónika Hertwiget. Ki ismeri Mónika Hertwiget? Hát senki nem ismeri. Amon Göt volt az apukája. Ki ismeri Amon Götöt? Hát én sem ismertem, még nem olvastam. De amikor élt, akkor sokan ismerték. Ő a Plaszovi koncentrációs tábornak volt a vezetője, és a Schindler listáját, amikor megalkották ezt a filmet, akkor vált mindenki számára egyértelművé. Ő azzal szórakozott, hogy az ablakból nőket és gyerekeket lövöldözött le. Hát körülbelül 500-at, és nagyon-nagyon sok ember élete száradt a lelkén. Ez a Mónika Hertwig pedig az ő lánya volt. Amikor egy éves volt, akkor végezték ki, és ez az anyukája igazából nem mondta el, hogy ki volt az ő apja. Annyit tudott, hogy ő volt, hogy táborvezető volt, de hogy miket tett, arról semmit nem mondott. És ez megtörtént esemény volt, hogy egyszer ment egy ilyen, azt hiszem, fodrászüzletbe, és ott meglátta azt a tábor jelét a egyik embernek a karján, és akkor hát ő büszkén mondta, hogy az ő apukája ott volt ennek a tábornak a vezetője. Hát az anyommal kidobták ebből a boltból, és utána tudta meg, hogy mit csinált az ő apukája. És hát nem tudta földolgozni. Ugyanígy nem tudták földolgozni a többi náci bűnösöknek a leszármazottai. Van, aki terméketlenítette magát, van, aki zsidó hitre tért rá, mindenki extrém dolgokat tett, mert egyszerűen az ő apjának a bűneit nem tudta feldolgozni. Hát ez távol van egy kicsit tőlünk, de gondoljuk bele, ami hétköznap átélünk, hogyha egy apa elszólja az ő pénzét, alkoholizál, akkor a gyerekei aratják annak a gyümölcsét. Meg mindenki más a környezetében, és ő maga is. Hogy mikor jön el az aratás, azt már említettem az elején, nem tudjuk, hogy mikor jön el az aratás. Hát van, amikor közel jön, van, amikor távol jön el az aratás, de egyet tudunk, hogy bizonyára el fog jönni az aratás. És testvérek, ezt az aratást, ennek a testnek vetésnek az aratását egyféleképpen lehet elkerülni, hogyha megtérünk a mi Istenünkhöz. Hogyha elfogadjuk Jézus Krisztusnak a megváltó munkáját, és ezzel a testnek a vetésnek, amit vetettünk, véget szakítunk. Hát innentől kezdve Istennek a kegyelme, hogy a régi életünkből melyit kell aratnunk. Valamit le kell aratnunk, valamit nem kell aratnunk, de onnantól kezdve elindul egy másik vonal az életünkbe. És mi ez a másik vonal? Amikor vethetjük a jót. Igaz? Mert az van írva az igében, hogy aki a léleknek vet, az a lélekből arat örök életet. És erre bátorít bennünket ez az ige, hogy vessünk a léleknek. És aki ezt teszi, aki a léleknek az útján jár, és nem a testnek vet, az előbb-utóbb aratni fogja a léleknek a gyümölcseit. Hát testvérek, ez úgy van, hogy főleg amikor megtér valaki, akkor egyszerre van a régi életnek az aratása, a test szerinti életnek az aratása, és a lelki életnek a vetése. Egyszerre történik. Sokszor ez az egyik legnehezebb időszak az ember életébe, amikor még ott vannak a régi barátok, el kell, hogy szakítson minden kapcsolatot, ott vannak ez a bűnös életnek a nyomorult következményei, mindent el kell, hogy szakítson, és közben már megtörténik a léleknek való vetés, és amikor vet az ember a léleknek, akkor utána ez túlsúlyba kerül. A léleknek való vetés az úgy szintén két dolog lehet, van a gondolat, és van a tett. És egy óriási különbség van a lélek és a testi dolgok között, mert hogyha az ember különösebb erőfeszítést nem tesz, a testnek úgy tud vetni, akkor is tud vetni. A léleknek való vetéshez mindig erőfeszítés kell. Mindig odaszánás kell, mindig önmegtagadás kell, mert az ember öröklött természetéből ez nem fakad. Tehát mi nem ezt örököltük, hogy tudjunk Isten szerint életet élni. Amikor megtértünk, akkor kaptunk erre lehetőséget, hogy Isten szerint életet éljünk, de ez nem belülünk fakad. Ez Isten ajándéka ez. És Isten ajándéka ez, hogy senki ne dicsekedjék, senki ne kérkedjék. Isten adta ezt nekünk, és hogyha lelki életet élünk, akkor odaszántan, megfeszítve, akkor tudunk Isten szerint életet élni. Hát itt is kell egy, a gondolati szinten van a vetés, és van a tetteknek a mezején a vetés. Mennyit szoktunk Isten igényén elmélkedni? Mennyit töltünk ezzel, testvérek? Ez még semmi nem látszik. Gondolkodunk, elmélkedünk rajta. Mennyit szoktunk imádkozni? Sokszor elhangzik közöttünk, hogy az imádság, hogy csak imádkozunk. Ilyen kicsit ilyen lekicsinylően. Az imádság az, a testvérek szerint az gondolat vagy cselekedet? Gondolat vagy cselekedet? Is. Egy vélemény, más vélemény van. Én úgy gondolom, nyilván gondolatból fakad az imádság, az egyik legkeményebb cselekedet, amit egy hívő ember megtehet. Ezért nem is teszik nagyon sokan. Az egyik legjobban az ember elkényelmesedett testies életéhez szembe lévő dolog. Nem fakad az emberből, testvérek. Nem fakad az emberből, hogy odaszántan Isten szerint imádkozzunk. Hát nyilván el tudom mondani egy imát, ezt mindannyian gyakorlunk, de amikor odaszánta, megfeszítetten, egy-két emberről van írva a Bibliában, hogy mennyit imádkozott, ez már ember feletti cselekedet. Isten tudja megadni. És nagyon-nagyon kemény dolog, testvérek. És amikor olvasunk ilyen lelki könyveket, és látjuk, hogy megmozdul valami, mindig előtte ott vagy valakik imádkoztak. Tehát oda szánták az ő életüket, és ez fakadt utána életté. Isten akaratának a keresése, ez gondolati szinten van. Hogy itt is elmélkedünk Istennek az igényén. Hogy ezzel töltjük meg a szívünket. Néhány ige ezzel kapcsolatban. Továbbá, atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Jakab apostol mondja, hogy milyen nehéz a nyelvet megzabolázni. Mert amikor beszélünk, akkor az jön elő, ami a mi gondolatainkban benne van. De milyen nehéz a gondolatainkat megzabolázni. Igaz? Nem tudom, hogy mennyire tapasztalják ezt testvérek. Amikor hallunk valamit, egyből arra gondolunk. Valaki azt mondta, és én egyetértek vele, hogy a gondolati szinten nincsen feltételes mód. Nem lehet azt mondani, hogy ha én erre gondolnék, vagy ha én erre gondolnék, akkor ma arra gondoltam. Tehát ha én összevesznék azzal, a gondolati szinten ez már megtörtént az összevesztés. Tettekbe van feltételes mód, gondolati szinten nincsen feltételes mód. És itt erre buzdít az ige, hogy úgy tudjuk előzni magunktól a rossz gondolatokat, a gonosz dolgokat, hogyha teletöltjük magunkat jó dolgokkal, jó gondolatokkal. Hát nem tudok sajnos énekelni, akik tudnak énekelni, az óriási előnyben vannak. Mert az énekel is be lehet töltekezni, meg lehet tölteni szívünket Isten dicséretével, és ez is előzi azokat a rosszakat, amik nem tőle vannak. Még egy ige. Annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Az odafelvalókkal törődjetek, és őt keressétek. Hát, melyik szoktunk testvérek az odafelvalókkal törődni? Nagyon nehéz kérdés ez. Én azt látom, meg azt is szeretném megélni, nagyon nehéz ez, testvérek, de erre bátorít a Biblia, meg erre tanít, hogy amit csak tesztek, szóval vagy tettel, mindent Isten dicsőségére tegyétek. Tehát amikor én fölkelek reggel, Uram, mi a te akaratod? Amikor lefekszek, Uram, hálát adok, hogy ezen a napon te veled járhattam. Hát sok minden dolgokba kell helytállnunk, kinek miben, de ez a feladatunk, amit teszünk. Ha valaki a magvetésben, Isten dicsőségére tegye. Valaki a trombita tanításban, Isten dicsőségére tegye. Valaki a kőműves munkában, Isten dicsőségére tegye. Már nem tudom mindenkit felsorolni. Valaki a betegágyon, Isten dicsőségére tegye. Amit csak teszünk, mindent. Hogy abban Isten neve dicsőjön meg. És hogy lehetséges ez, testvérek? Úgy lehetséges, és ez nagyon kemény, hogy ha oda szálljuk a mi életünket reggel, és megtisztulunk, kivetünk magunkból mindent, és könyörgünk a mi Urunkhoz, hogy Uram, segítsél meg, hogy ezen a napon veled érhessek, veled járhassak. Szüntelenül imádkozzatok. Szüntelenül Isten jelenlétében éljünk. Reggeltől estig. Hát, én végig gondoltam az én napjaimat, amikor ez zömében megy egy napon, de amikor egyszerűen nem találom meg Isten a hangot. És amikor nem találom meg Isten a hangot, mindig erre jutok, testvérek, hogy gondolok, volt reggel csendesség? Volt, persze. Csak mennyi csendesség volt? Hát azt kell növelni, hogy nem találom meg Istennel a hangot, mert nem keresem vele eléggé a hangot. Ott vagyok Isten jelenlétében, de nem vagyok ott annyi idei Isten jelenlétében, hogy át tudjon mosni a világnak a szennyétől. Az én kívánságaimat felett tudjak győzedelmeskedni, hogy azok, amik naponta érnek, bántások, harag, kollégáknak a élcelődései, vagy esetleg amiben én belefolyok, viccelődések, azoknak a világnak a szennye, azoknak a megtisztulásához idő kell. És amikor ezt az időt Istennel töltöm, akkor tudok egész nap az Úrban lenni és az Úrral járni. És ez hogy lett, testvérek? Hogy már mondtam, önfegyelemmel, önmegtagadással, mert ez belőlünk nem jön. Na és akkor, hogy vannak tovább a tettek? Milyen tettek vannak? Hát, említettük az imádságot, egy nagyon komoly tett, bibliaolvasás, az is tett, Én úgy látom. Igaz, hogy elmélkedünk, de mégis ott vagyunk az ige előtt. Ott tanulmányozzuk a Bibliát, az is egy tett. Testvéri közösség. Meg lehet ismerni azokat a testvéreket, akik jó állapotban vannak, mert vágyják egymásnak a közösségét. Hát ezt magamon is meglátom, hogyha nem vagyok a jó állapotban, nem vagyok az Úrban, akkor nem vágyom annyira a testvéreknek a közösségét. De amikor az Úrban vagyok, akkor vágyok rá. És egy magunk fele lehet egy mérce, hogy vágyjuk-e a testvérekkel való együttlétet, és megmerünk-e nyílni a mi testvérünk előtt, hogy engedjük-e, hogy belelássam életünkbe. Aztán, ahogy ebben az igében is van, hogy tegyünk jót mindenekkel, kiváltképpen a mi hitünknek a cselédeivel. Mindenkivel tegyünk jót, testvérek. Hogy lehet ez a jó cselekedet? Az van az igében, hogy az Isten előre elkészítette ezeket a jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. Tehát, hogyha megvan a gondolati oldal, megvan az Istenvől elcsendesedés kellő időben, kellő ideig, akkor Isten hoz elénk alkalmakat, mert mindig hoz Isten alkalmakat, jó cselekvésére, csak nem látjuk meg sokszor. De hogyha az Úrban vagyunk, akkor meglátjuk ezeket az alkalmakat. Hogy ez is tőle van, ez is tőle van, ez is tőle van, és egyrészt ez ki van teljesedve mindenki fele. A koldus fel az utcán, a nyomorult, a nincstelen fele, de azt írja az ige, hogy elsősorban egymás között. Tehát van egy tág kör, akiben mindenki belefér, és van egyre jobban szűkül, és a testvérek, aki fele. És az ige, hogy erről ismerik a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szereti fogjátok. És a szeretett testvérek ebben nyilvánul meg. Az egymásnak a megsegítésében, egymásnak a fölkarolásában, egymásnak a gondozásában, lelki gondozásában, és akár testi gondozásában is. Ez a vetés és ez az aratás, ez folyamatos, egész életünkben. És folyamatosan vetjük a jót, de hogyha elvettük a rosszat, az is mag, és azt is elvetettük. Úgy akadályozhatjuk meg, testvérek, most, akik odaszálljuk az életünket az Úrnak, hogy a rossz mag kikeljen, hogy már amikor a magot elvetettük, már oda jövünk az Úrhoz, már rossz magot, és mondjuk, hogy Uram, megfogant az én szívemben egy bűn. Kérlek, bocsáss meg ezt. Már elkezdett növekedni, elkezdett teljesedni, elkezdett ágokat hajtani. Bocsáss meg, hogy vetettem az én testemnek, és egy mag kikelt, kérlek, a te drága véred által mossál tisztára. És mit csinál az Úr? Azt mondja, hogy jó van, gyermekem, elestél, tudom, hogy esendő vagy, megbocsátok neked, megtisztítalak. És mehetsz újra. Ez az út, mehetsz újra Isten útján tovább. Amikor viszont, nem tudom, tapasztalták-e már testvérek, hogy akkora gazdnő a kertbe, hogy nem is bírom kihúzni egyedül. Tehát akárhogy cibálom, nem megy. Akkor mit kell csinálni? Hát jó, nyilván kiásom, vagy elvágom, vagy valami, de lelkértelemben oda kell hívni valakit. Uram, akkora gaznőt az életembe, vagy testvérem, akkora gaznőt az életembe, hogy ezzel már egyedül nem bírok. Kérlek, gyere segíts, imádkozzunk együtt. És megtart az Úr. Az Úr az hű és igaz, és megbocsátja mi bűneinket, és megtisztít bennünket minden hamisságtól. És hogyha egy ilyen hatalmas nagy gaznőt a mi életünkben, azt is testvér, és Isten segítségével ki lehet húzni. Van, amikor, és sajnos látom, hívőknél, hogy elfordulnak Istentől, és nem az ő útján járnak. És van, amikor azt mondják, hogy beleesnek egy gödörbe, és nyomorult lelki állapotba kerülnek. Komoly hívő testvérek. És azt mondják, hogy ennél rosszabb már nem lehet. Hát testvérek, azt akarom mondani, hogy lehet annál is sokkal, de sokkal rosszabb. Még csak a gödörnek egy párkányán vagy, de van még lefele vezető út. Sajnos tapasztaltam testvérek között, vagy hallottam hírét öngyilkosságnak, öngyilkossági kísérletnek, visszamehet el a világba, elfordulásnak. Ez mind testvérek egy pici-pici magból indul ki. Amikor nézzük már, egy roncs az egész élete, már semmi nem maradt meg abból a hívőből, ahonnan elindult. Az igében az van, hogy rosszabb a hitetlennél, és hogy honnan indult ez ki, nem lehet tudni, de egyet biztos vagyok, testvérek. Ilyen pici magból, vagy magukból indult ki. Amikor a picit ki lehetne húzni könnyűszerrel, és nem foglalkozott vele. És eltért Istennek az útjától. Ezek a példák megvannak, és okos ember az, testvérek, aki más kárából tud tanulni. Hogy látjuk, hogyha valaki elindul a romlás útján, hogy hova juthat. Látjuk, hogy elindul, és mi lesz a vége, és ez a mi okulásunkra lehetnek. Hogy lássuk, hogyha mi is azon az úton indulunk el, akkor ez lesz a mi végünk is. Hát testvérek, ettől őrizze meg az Úr bennünket. A Bibliában rengeteg példa van. Van királyokra, akik így is éltek, meg úgy is éltek. Hát egyik ilyen király volt, Jóás király, aki ezt ír az ige, ezt felolvasom a Bibliából. Jóás egész életében azt tett, amit helyesnek tartott az Úr, mivel erre tanította Jójáda a főpap. Csak az áldozóhalmok nem szűntek meg, a nép meg áldozott és tömjénezett az áldozóhalmokon. Ez a kettő királyok, 12:3-4-ben van benne. Tehát mit tett? Egész életében azt tett, amit jónak lát az Úr, csak meghagyta az áldozóhalmokat. És kiemlékszik, hogy mi lett Jóás királynak a vége. Józákár, Simeát fia és Jehozzábád, Sómér fia voltak az udvari emberei, akik megölték, és ő meghalt. Ősei mellé temették Dávid városában, utána a fia Amaciá lett a király. Nem halhatott meg természetes halállal. Megölték, és én testvérek erre gondolok, hogy ott maradt az ő életében valami, meghagyott valamit, amit ki kellett volna, hogy írtson, ezért egy kicsit kétszívű volt, és meg kellett, hogy halljon emiatt. Nem lehet az, testvérek, hogy félszívvel a világnak, félszívvel az Úrnak szolgálunk. Itt volt egy prédikáció, most hallgattam, ott mondta a testvérünk, hogy két dolgot kell tenni egy hívő embernek. Igent kell mondani az Úrnak, és nemet kell mondani a világnak. És valamikor a kettő közül csak az egyiket tesszük meg. Igen, mondunk az Úrnak, hogy Uram, én a téged akarlak szolgálni, neked akarok élni, és nem mondunk nemet a világnak, mert tetszik valamennyire. De van, aki meg nemet mond a világnak, mert már elege volt belőle, és azt mondja, hogy ő nem akar olyan életet élni, de nem mond igent az Úrnak, mert azt mondja, ezek fanatikusok. Nem akar ilyen életet élni. Hát mind a kettőnek a vége veszélyes, testvérek. Az életnek a két oldalát kell megélnünk, igent az Úrnak, és nemet a világnak. És hogy az igében? Hogy kezdődik? Akit pedig az ígére tanítanak, az minden javából részesítse az ő tanítóját. Hát ki tanít bennünket az ígére? Elsősorban Isten tanít bennünket az ígére, és ehhez használ embereket, szolgákat. Használja a mi lelkipásztorunkat, használja a mi testvérünket, használja a saját igéjét, hogyha olvassuk, az ő lelkét adja nekünk, és az van írva az igében, most kicsit kiszélesítve, hogy minden javából részesítse az ő tanítóját. Hogyha bennünket Isten tanít elsősorban, akkor sokszor esik itt talán a gyülekezetben is a tizedről. Hát egy kicsit mindig fölháborít ez engem, testvérek, mert tized az Úré, kilenc az enyém. Ez nem így van, testvérek. Tized az Úré, a kilenced is az Úré. Az egész az Úré. Mindent sáfárságra adott nekünk az Úr, és mindent Istennek kell odaajándékozni. Istennek az bölcsességével, hogy Uram, mutasd meg, hogy mire, mennyit, hogyan az anyagi javainkból, mire, mennyit, hogyan az időnkből, és mire, mennyit, hogyan az erőnkből. Hogyan szálljuk oda? Mutasd meg a kilencedet. Na jó, odaadjuk a tizedet az Úrnak, de ez sem igaz, testvérek, mert maximum a pénzünket adjuk oda. Az időnkből ma nem adjuk oda a tizedet, az erőnkből ma nem adjuk oda a tizedet, a pénzünkből jó esetben odaadjuk a tizedet. De a kilenceddel mi van? És Isten azt mondja, a kilenced is az enyém, és élj úgy vele, hogy az előttem kedves legyen. Hát erre segítsen bennünket az Úr, és hát a földi tanítónkat is részesítsük a mi javainkból, de, mint mondtam, testvérek, az egész, hogy az Isten az első tanító, Istennek szánjuk oda a mi életünket, és akkor mi lelkipásztorunk se fog éhezni, biztos vagyok benne. De meglátjuk, hogy mennyi jár neki, mennyi jár a többieknek. Hát erre segítsen meg az Úr bennünket. Ámen.